Kérlek benneteket, hogy nyissuk ki Isten igéjét. János első levelénél, ez az Új Szövetség 270. oldalán van, és a harmadik rész első három versét fogom felolvasni. Tehát János első levele, harmadik rész első három vers, és kérlek benneteket, hogy az Isten iránti tiszteletből és az ő igéje iránti tiszteletből állva hallgassuk az ő igéjét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvaló lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, akiben megvan ez a reménység, megtisztítja magát, mint ahogyan ő is tiszta. Istenünk, hálát adunk a te igédért, és vágyunk arra, hogy formálj bennünket, változtass bennünket, és hogy jusson el a te igéd egész lényünkhöz, Uram, értelmünkhöz, szívünkhöz, cselekedeteinkhez. Szólj most hozzánk. Amen. Amen. Foglaljatok helyet. Hát egy kérdésem lenne, egy kézfelemeléssel kérlek, hogy jelezzétek a választ, hogy ki az, aki szeret koszos evőeszközzel étkezni? Van esetleg ilyen a kis ételmaradék benne, meg, vagy koszos, vagy nem tudom. Nem szerettek. Vagy egy másik kérdés, hogy ki az, aki szeret koszos, büdös zoknit fölvenni reggel a lábára esetleg. Na, ezt sejtettem azért, hogy lesz azért egy férfi, aki ezt bevállalja. Szerintem több is van, de azért nem szeretünk igazán. Főleg, amikor jó megfülöttünk, tiszták vagyunk, nem szeretünk ilyet fölvenni. Vagy ki az, aki szeret ilyen jó, koszos, ilyen dohos ágyneműbe befeküdni este fürdés után? Van-e ilyen valaki? Ez sincsen. Hát akkor lenne még egy kérdésem, hogy ki az, aki nagyon szeret mosogatni? Na, ez már jó. Ki az, aki nagyon szeret mosni? Az kevesebb. Hát a mosógéppel persze berakni a ruhát, szétválogatni, beindítani, kiteregetni, stb. Összehajtogatni. Ki az, aki szeret takarítani? Na, egy-kettő. Imaházat szeretnek takarítani az emberek, igen. Ugye arról van szó, hogy nem nagyon szeretjük azt, amikor nincs tisztaság. Vannak ebben fokozatok persze, de azért alapvetően szeretjük a tisztaságot, igaz? Jó dolog. Tehát ha választhatunk, akkor inkább egy tiszta zoknit veszünk föl, mint egy bűvös zoknit. Vagy egy tisztább evőeszközből étkezünk. És mégis viszont takarítani, meg ilyesmi dolgokat azért nem annyira szeretünk. Hát vannak, akik ezt szívesen teszik, de nem annyira szeretjük. Na, majd erről szeretnék kicsit később beszélni, de még egy példát szeretnék mondani, ez egy teljesen más területről van. Ez az udvarlásnak a területéről van, ez a példa, bár most éppen többségében a fiatalok elmentek, úgyhogy most kibeszélhetjük őket. Hogy amikor, ugye hogy is kezdődik az udvarlás, az úgy van valahogy, hogy egy fiú és egy lány megtetszik egymásnak, és elkezdődik egy kapcsolat közöttük, és aztán eljön egy pillanat, amikor úgy a szívükbe elkötelezik már egymás felé magukat, ezt mondjuk a jegyességnek nevezhetjük, amikor hoznak egy döntést, ez még ugye nem a házasság, de azért már ez egy elég komoly döntés abban, hogy na, ők együtt képzelik el az életüket. És amikor a jegyességben vannak, nem tudom mennyire láttok mostában jegyes párokat, amikor jegyességben vagytok, akkor ez úgy tűnik, hogy ők már tulajdonképpen már úgy élnek, úgy vannak együtt, úgy járnak az utcán, és hogy összetartoznak. De még nem kötöttek házasságot, tehát még azért sok dolog nincsen az ő életükben, de mégis azzal a reménységgel vannak együtt, azzal a biztos reménységgel, azzal az örömmel, hogy majd házasságot fognak kötni. Van egy könyv, amit nagyon szeretek a jegyességről, és az azt mondja a jegyességről, hogy a jegyes időszak, vagy nem is feltétlenül az a lényeg, hogy most volt-e valami hivatalos eljegyzés, hanem az az időszak, amikor már a szívében eldőlt mind a két félnek, hogy ők szeretnék összekötni az életüket, egész odáig, amíg aztán majd a házasságban összekötik az életüket. Azt mondja ez a könyv, hogy ez az időszak, ez egy katalizátor. Tudjátok, mi az a katalizátor? Mérnökök, előnybe, de mindenki, ugye, felgyorsítja a folyamatokat, ugye? Igen, a Marika tudja még az iskolából, hát ez, én már arra sem emlékszem, hogy tegnap mit olvastam, hogy a Kata meg a Liza, Sanyi tévúton jár. Tehát, hogy felgyorsítja az eseményeket. De milyen eseményeket gyorsít fel a jegyesség? Mert valamikor a jegyesség az hosszú, mondjuk 2 év is lehet. És tehát nem azt gyorsítja fel, hogy minél gyorsabban meg fognak házasodni, hanem közben történnek dolgok. Mi történik a jegyesség közben, szerintetek? Mi történik a férfivel a jegyesség közben? Mit csinál a férfi a jegyesség alatt? Mi mesterkedik? Hát, hogy tetszen a lánynak, ugye? És hogyha tudja, hogy a lány mit szeret, akkor azokat megcsinálja. Hogyha tudja, hogy a lány szereti, hogyha ő tiszta zokniba van, akkor ha addig nem is azt hordozik, fölveszi, szépen néz ki, ugyanezt csinálja a lány is. Ezek a külső dolgok, de nem csak ezek történnek, hanem belső változások is történnek. Észrevesszük, hogy hú, hát azért én nagyon ideges típus vagyok, időnként fölkapom a vizet, és kezdek dolgozni rajta, hogy ne ilyen legyek, és hogyha mondjuk a párom megsért, akkor ne úgy válaszoljak vissza. Belső dolgok is történnek az életünkben. Azt mondja ez a könyv, és ezt nagyon igaznak tartom, hogy ebben az időszakban a változásra fantasztikus lehetőségek vannak. És tudjátok, amikor én föl szoktam készíteni fiatalokat házasságra, akkor azt teszem észre, hogy a házasság kötésnél ezt a katalizátor dolgot elvágták volna. Megvan, házas vagyok, a férfi újságot olvas, tévét néz, a hölgy már mondja, hogy hát már azért a büdös zoknikat már be kéne rakni, meg stb. Kis túlzással ez már akkor nem annyira működik, mert már megérkeztünk valahova. De amikor ott vagyunk a jegyességben, akkor ez működik ez a dolog. Na erről szeretnék ma beszélni, Isten igéje alapján, a tisztaságról és a változásról. Mert az az ige, amit ma felolvastam, az tulajdonképpen ugyanerről a dologról beszél. Úgy mondhatnám, összefoglalva, hogy a remény következménye az életünkben a szentség. Tehát a remény következménye az életünkben a szentség. Mint ahogy a jegyességben a szerelemnek, a másik iránti szeretetnek, és annak a boldog reménynek, hogy várjuk, hogy összekötjük az életünket, annak a következménye, hogy egyre jobban változok, és minél hosszabb a jegyesség, annál többet változok. Ugyanígy vonatkozik ez az a mi életünkben, a keresztény embernek az életében, hogy a reménynek a következménye a szentség. De nézzük is Isten igéjét, hogy mit is mond itt Isten igéje. Úgy kezdődik, hogy lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Ezt a lássátok meg szót úgy is lehetne fordítani, hogy figyeljetek fel rá. Figyeljetek fel erre, hogy milyen nagy szeretetet tulajdonít nekünk az Atya, hogy gyermekeinek nevez. És azt mondja, hogy azok is vagyunk. Istennek a gyermekei vagyunk. Nem tudom, gondoltok-e így magatokra, hogy Istennek a gyermekei vagytok. És ez nem pusztán egy név, hogy Isten gyermekeinek hív minket az Atya, hanem ez egy státuszt jelent. Ez azt jelenti, hogy Isten úgy tekint rá, mint az ő gyermekére. Tulajdonképpen az Úr Jézusnak vagyunk, hát így mondom, a testvérei, ugyanazokat a dolgokat örököljük, mint amit ő is az örökös társak vagyunk. Ez valami egészen különleges dolog, amit mond Istennek az igé, és azt mondja, hogy figyeljünk erre föl. Azt mondja, hogy ezen gondolkozzunk, ezt így éljük az életünket, hogy lássuk ezt meg, hogy így járjunk, keljünk ebben a világban. kidönti azt el, hogy örökbe fogad valaki, mondjuk egy gyermeket. Kidönti azt el. Hogyha ilyen van, mondjuk ha valakinek nincsnek szülei, és bent van egy intézetben, és valaki örökbe fogja. Kidönti azt el? Hogy? Hát nem a hatóság. Hát én nekem eldönthetni a hatóság, én nem szeretném, nem fogom örökbe fogadni. Azt, hogy örökbe fogadhatom-e, abban igazad van. Tehát, hogy vannak ilyen szabályok, de alapvetően kidönti azt el? Hát a szülők, nem? Hát a leendő szülők fogják eldönteni, hogy ők örökbe akarják-e fogadni, és mi köze van ennek a gyermeknek? Tehát a gyermeknek van ehhez valami köze? Hát van. Hát elfogadhatja. De ő nem kényszerítheti a szülőket, hogy döntsenek, és ha a szülők ezt akarják, akkor neki egyetlen egy lehetősége van, hogy elfogadja, vagy pedig nem fogadja el. Én nem nagyon hallottam olyan történetet, hogy ezt ne fogadta volna el a gyerek. Lehet, hogy van olyan, amikor valami csúnya érdekbeli dolog van, de általában ez egy fantasztikus dolog. És mi sokszor valahogy úgy vagyunk, hogy nem tudjuk ezt elfogadni, ezt a dolgot. Nem tudjuk elfogadni. Persze úgy el tudjuk fogadni, hogy persze, hát Isten gyermekei vagyunk, de mégsem így éljük az életünket. Mégis úgy vagyunk, hogy ahogy ma is volt már többször szó, hogy félelmek vannak bennünk, aggodalmak vannak bennünk, bizonytalanságok vannak bennünk, pedig nekünk az atyánk, a mi szülőnk, az az egy igaz Isten. Ő az, aki gondoskodik rólunk. Ő az, aki gondoskodik a jövőnkről, az életünkről. Ő fog bennünket, amikor fájdalmak érnek, szeretni és átkarolni. És mi pedig ezt olyan nagyon nehezen fogadjuk el. Ez egy kérdésem hozzád, hogy el tudod fogadni Istentől azt, hogy te Istennek a gyermeke vagy, és ő úgy szeret téged, olyan szeretettel, mint ahogy most például Evelyn fogja Joachimot. Hogy tudjuk, hogy ő nagyon szereti őt. De Isten még ennél is jobban szeret bennünket, mert mi csak emberek vagyunk, mi nem tudunk olyan szeretetet adni. És hogy téged úgy szeret az Isten. El tudod ezt fogadni? Vannak tév irányok, amikor azt mondanám, hogy úgy szokjuk hívni, hogy törvénykező irány, amikor valahogy ezt nem tudjuk igazán, ezt a feltétlen szeretetet elfogadni, és meg akarunk felelni az Istennek. Jók akarunk lenni, és bizonyos dolgokat akarunk csinálni, azért, hogy az Isten szeressen bennünket. És aki így gondolkozik, az rosszul ismeri az Istent. Az nem ismeri az Istent, mert Isten nem akkor szeret téged, hogyha te jó vagy. Nem úgy szeret téged, ahogy te viselkedsz. Hanem ő úgy szeret téged, ahogy te vagy. Az nem jelenti azt, hogy a bűnt ne utálná az Isten, ha elkövetsz egy bűnt. Nem jelenti azt, hogy nem akar téged változtatni. De nem tudsz te semmit tenni. Picit se tudsz tenni, hogy téged Isten jobban szeressen. Semmit nem tudsz tenni. A másik irány, azt meg úgy mondanám, hogy egy liberális irány, aki hát elfogadja, hogy úgyse tudunk ugye jobbak lenni, és hát lejáratja Istent sok-sok dologban, és nem ez a baj, hanem az, hogy úgy van, hogy hát nem zavarja őt ez. Nem baj. Mert úgyse tudok mit csinálni, hát Isten úgy is szeret engem. Nem erről van itt szó. Isten végtelenül szeret bennünket, ő gyermekévé fogadott bennünket. Akkor, ha mi megértettük Krisztusnak a váltságát, és befogadtuk őt, mi ez az egy dolog, amit tudunk tenni, hogy elfogadjuk Krisztusnak a kinyújtott kezét. Elfogadjuk, hogy igen, értem is meghalt Krisztus, és innentől kezdve bekerültem Isten családjába, és ott nincsenek különbségek az Isten szeretetébe. Itt egyformán szeret bennünket az Isten, mindannyiunkat, akik Krisztushoz tartozunk. De Isten egyformán akar magához szeretni bennünket. Ha úgy vagy itt, hogy még nem kötötted oda Krisztushoz az életedet, és ha még bizonytalan vagy, akkor tudjad, hogy Isten azon mesterkedik, hogy hogyan tudna magához szeretni téged. Hogyan tudna bevonni az ő családjába. Azt olvassuk itt Istennek az igéjében, hogy azért nem ismer minket a világ. Mert abból fakadóan, hogy jók akarunk lenni, és hogy nem tudunk igazán jók lenni, itt is van egy tév hit az életünkben, hogy miért is nem érti a világ, hogy kik vagyunk. Miért nem érti a világ, hogy kik vagyunk? Hát mert nem vagyunk elég jók, igaz? Állandóan elbukunk, és nem jó példát mutatunk. Nem tudom, hogy gondoljátok ezt. Gondolhatjuk ezt. És próbálunk egyre jobbak lenni. Ez vezet szépen egyenest a farizeussághoz, hogy megpróbáljuk megmutatni a világnak, hogy mi milyen jók vagyunk. Mert akkor majd el fogják hinni, hogy Isten létezik, és hogy van egy Isten. De itt Isten igéje nem ezt mondja, azt mondja, hogy azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Nem ismerte meg Krisztust. Tehát nem az a baj ebből a szempontból, hogy mi nem vagyunk elég jók. És hogy majd jobbak leszünk, majd olyan csodálatosak leszünk, és annyira tökéletesek leszünk, akkor majd a világ meg fog térni, mert látja, hogy mi milyen szépek vagyunk. Hanem az a baj, hogy a világ nem ismeri Krisztust, és ezért nem ért bennünket se. Hiába mondunk bármit, mert nem ismeri Krisztust. Ezt mondja Istennek az igéje. De miért mondom ezt? Miért, hogy tartozik ez az egész dolog egyáltalán ide? Úgy mondanám, hogy a motivációt kell megismernie a világnak. Hogyha most visszatérek az udvarlási példához, hogy mi az, amivel meg tudja ragadni egy fiú, egy lánynak a szívét. Hát én nem tudom, de segítsetek. Szerintetek. Rózsával, azt mondja Sanyi. Hát, nem tudom. Elég egy rózsa? Nem, nem elég, ugye? Vagy esetleg, ha ki van gyúrva, és nagyon jól néz ki, az elegendő? Ez sem elég. Hát akkor mivel? Legyen vicces, azt mondja Guszti. Az is jó, de az egy idő után már unalmas. Meg vannak néha vicces nélküli időszakok, amikor nem jó viccelni. Mivel tudja? Hogy? Szolgálatkész szív. Szeretet. Idő. Harmonikus egyéniség. Hát a férfiak is mondanak dolgokat, de szerintem nem jók azok. Bocsánat. A nők tudják ezt. Megbízhatóság. Na, Gusztik dolgozik. Igen. Én azt mondom, mondjátok, ha nem mondom jól, hogy ha a férfi szívében a lány észreveszi azt a mély elkötelezést, hogy őt szereti, hogy az kell, és abból fakadnak dolgok szerintem, hogy érzi a szeretetet, hogy érzi azt, hogy szolgál felé, hogy érzi azt, hogy megbízható ez a férfi. A motiváció a lényeg. Én néha nézek, hogy olyan rettenetes külsejű férfiak, hogy ki lesz szerelmes egy ilyen férfibe, és rajong érte egy lány. Miért? Mert az a férfi szereti teljesen mértékben azt a lányt, és észreveszi, hogy igen, ő szeret engem, és elfogad. A motiváció a lényeg. Nem az, hogy mennyire vagyunk éppen szépek, tökéletesek, vagy stb. Az a lényeg, hogy mi van a szív mélyén. És tudjátok, hogyha most visszatérünk a világhoz, akkor a világot nem az ragadja meg, hogy te hogy nézel ki, mennyire vagy szép keresztény, és mennyire vagy tökéletes, hanem az ragadja meg, hogy mi van benned, mi az a motiváció, ami benned van, és a motiváció igazán Krisztus, és a Krisztust megismeri, ha rájön, hogy te azért vagy keresztény, mert van egy élő Isten, és ez az élő Isten, ez segít neked, és ez ott van mögötted, na az fogja érdekelni az embereket. Mert pusztán az, hogy te szép vagy, jó vagy, ez kevés. A motiváció a lényeg, hogy mi van benned, és a motivációnak a következménye az a formálódás. Ugyanis azt olvassuk itt tovább, hogy szeretteim, mondja János, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvaló, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Azt mondja Isten igéje, hogy most Isten gyermekei vagyunk, tökéletlenek vagyunk, rengeteg problémával, de Isten gyermekei vagyunk, tehát Istenhez tartozunk, és egyre inkább hasonlóvá leszünk Krisztushoz. Ahogy Rudi mondta, amikor megkérdezte tőle a kislány, hogy te vagy az Úr Jézus, azt mondta, hogy nem vagyok, de szeretnék hozzá hasonló lenni. De most még elég gyenge a helyzet, de majd mire a Rudi fölköltözik az Úrhoz, addigra sikerülni fog. És akkor jó lesz. És tudjátok, hogyha valaki észreveszi ezt a Rudiban, hogy ő változik Krisztusnak a munkájában, akkor észre fogja venni, hogy itt van ez a Rudi, hát jó fej, de azért vannak problémák vele, de van itt valami mögötte, ami mozgatja ezt a Rudit. Hogy mi az? És észreveszi benne Krisztust. És nem csak a Rudiban van ez, mindannyian így vagyunk, igaz? És hogy Isten nem azt akarja, hogy mi most tökéletesek legyünk, azt mondja, hogy változzunk. És visszatérek ehhez a példához, ehhez az udvarlásos példához, hogy nem az a lényeg, hogy amikor megtörténik a jegyesség, akkor két tökéletes ember jegyességet kössön. Ilyen nincsen. De csak mondom, ha véletlenül itt van még olyan, aki szeretne megházasodni, ilyet ne keressetek. Mert nincsen ilyen. Nem az a lényeg, hogy amikor összekötöttétek az életeteket, akkor mi az, ami motivál benneteket. És majd a jegyesség alatt rengeteget fogtok változni, még a házasságnál se lesznek persze tökéletesek, de ott fogtok tudni változni, mert van egy jó motiváció az életetekben. És azt mondja itt tehát Istennek az igéje, hogy tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, és olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Arról szól Istennek az igéje tehát, hogy formálódunk, és el fogunk jutni majd, amikor majd elköltözünk az Úrhoz, arra, hogy hasonlóvá leszünk hozzá. De most még nem. Viszont a lényeg itt a harmadik versben van, a leglényegesebb dolog talán. Ezért, akiben megvan ez a reménység, már ez a reménység, hogy Isten gyermeke vagy, és hogy Isten téged formál, és egyre inkább hasonlóvá leszel, és majd a végén majd hasonlóvá leszel Krisztushoz, ha ez a reménység megvan benned, azt mondja, megtisztítja magát, mint ahogy ő is tiszta, mármint Krisztus. Gondolkoztam ezen, még ezt nagyon szeretem ezt az igét, meg van egy ének is, az Őrhelyemre állok, aki ismeri, abban szoktuk ezt énekelni is. És valahogy, amíg úgy nem foglalkoztam ezzel, úgy az volt bennem, hogy végülis, hogyha reménykedek az Úrba, akkor hát úgy megtisztulok. Úgy milyen jó dolog ez. És úgy az volt bennem, hogy ezt jelenti ez. De most jobban megnézve, mit is jelent, mi is a formálódásunknak az eszköze. Mert szeretnék visszautalni arra a dologra, hogy nem szeretünk koszos pillával enni, nem szeretünk büdös zoknit felhúzni, és nem szeretünk koszos ágyba befeküdni, és nem szeretünk koszos lakásba lakni, de takarítani se nagyon szeretünk, meg ezek a dolgok, és nem szeretjük, mondhatom, hogy nem szeretünk tisztátalanok lenni. Nem szeretünk bűnöket elkövetni, nem szeretjük, ha ránézünk az életünkre, és azt mondjuk, hogy hú, mennyi kosz van rajta, mennyi nyomorúság van rajta. Mondhatom, igaz? Nem szeretünk. De mégis olyan sokszor ebben elbukunk. És mégis olyan sokszor tele van az életünk ilyen dologkal. És az a kérdés, hogy mi az eszköze a formálódásunknak. És én azt szeretném mondani, hogy itt Isten igéje alapján ez nem úgy működik, amit mi emberileg sokszor teszünk, hogy olvassuk, hogy elolvassuk a 10 parancsolatot, elolvassuk a Jézusnak a parancsolat, és akkor erőnek erejével próbálunk jobbak lenni. Próbálunk egy kicsit tisztábbak lenni, meg próbálunk megfelelni. Mert nem így működik ez a dolog. Isten igéje azt mondja, hogy ott kezdődik ez a dolog, hogy van-e bizalmad abban, hogy Isten gyermeke lettél. Hogy elhiszed-e, hogy te Isten gyermeke vagy. Mert ha te egy olyan gyerek vagy, akire azt gondolod, hogy egy ilyen fattyú gyerek vagyok, akivel időnként foglalkozik Isten, de hát én úgyis olyan rossz vagyok, engem Isten nem annyira szeret, nem tud elfogadni, akkor nem fog neked sikerülni megtisztulni, és közelebb menni az Úrhoz. Mert emberi erővel nem tudod ezt megcsinálni. Nem tudod megoldani a tékozló fiú nem tudta azt megcsinálni, hogy elment egy wellness szállodába, lefürdött, és gyönyörű szép ruhába bekopogtatott az ő atyához. És esetleg még pénzt is vitt neki ajándékba, amit elvett tőle. Nem tudta megcsinálni. Ő úgy tudott oda menni, ahogy volt. Az első dolog a formálódásodhoz az a bizalom Istenben, hogy Isten szeret téged. Nagyon szeret téged. Úgy, ahogy vagy. Aztán, ahogy olvassuk tovább, amit itt mond Isten igéje, hogy az a reménység, hogy Isten formálni akar engem. Hogy Isten az, aki változtat engem. Az abba való reménység, hogy az Isten el fog engem készíteni, majd mikor találkozom vele, hogy hasonlóvá leszek Krisztushoz. Ha ebben nem hiszel, hogy Isten ebben neked segít, vagy ebben nem hiszel, hogy ez össze fog jönni, akkor nem fog sikerülni. Ha olyan dolgokat csinálsz az életedben, amiben nem hiszel, az izzadságszagú lesz, és nem fog működni. Megcsináltod valahogy, de ha nem hiszel ebben, akkor nem fogod megcsinálni. Hogyha szeretnél eltölteni a te jegyeseddel egy romantikus sétát, de nem hiszed, hogy ő jól fogja érezni magát, nem hiszed, hogy ő el fog jönni, akkor nem fogsz fölkészülni erre. De ha hiszed, ha tudod, hogy ott lesz veled, és együtt lesznek, és fogtok te sétálni, és együtt lesznek, akkor mindent bele fogsz tudni adni. Mert ott van benned a reménység. A remény következménye a szentség. Azt mondja ez az ige. Hogyha benned van a reménység, hogyha bízol az Istenbe, ha szereted az Istent, ez a reménység, ennek a következménye a szentség. Azt mondja itt Isten igéje, hogy akiben megvan ez a reménység, az megtisztítja magát. Tehát nem azt mondja, hogy akiben megvan ez a reménység, hogy korábban mondtam, az a reménység önmagában már megtisztít engem. Ezt nem mondja. Hanem azt mondja, hogy akiben megvan ez a reménység, az dolgozik magán, megtisztítja magát. De értitek a különbséget, hogy nem arról van szó, hogy én tisztogatom magamat, és eljutok egy olyan pontra, hogy majd már Istenhez oda mehetek, hanem tudom, hogy Isten szeret engem, és vár engem, és ha elbuktam, akkor is mehetek hozzá, ha ott van bennem ez a reménység, akkor ez fog erőt adni ahhoz, hogy tisztán tartsam az életemet, és hogy megtisztítsam magamat. Ugyanez van a jegyességben is. Ha valaki nem hisz abban, hogy az a lány lesz a felesége, akit eljegyzett, hát akkor egy olyan közepes lelkesedéssel fog jegyes oktatásra járni. De már tudja, hogy hát ez a bizonytalan, meg ki tudja. De ha biztos benne, hogy ez a lány fogja a gyermekeit szülni, és ez a lánya fogja leélni az egész életét, akkor mindent bele tud adni. Ezt én látom, erről nem tudtok lebeszélni. Amikor látom a jegyeseket, akkor látom, hogy hogy működik ez a dolog. És azt is látom, hogy amikor vége van a jegyességnek, sokszor volt, hogy elmaradt még egy-két tanfolyam, utána egy-két év alatt sem tudtam rábeszélni őket, hogy már pótoljuk már be. Akkor már nem. Elment ez az idő. De itt, amíg a Földön vagyunk, ez az idő, ez a jegyességünk a Krisztussal, hogyha te bízol benne, hogy az Úrral fogsz találkozni, akkor fogsz erőt kapni. Fogsz erőt kapni. Azt mondja tehát Isten igéje, hogy lássuk meg, hogy Isten gyermekei vagyunk. Én kérlek téged, hogy fogalmazd meg, hogy mit jelent az neked most, hogy te Isten gyermeke vagy. Mit jelent az? Mit jelent az neked, hogy Isten gyermeke vagy? Amit esetleg eddig nem jelentett, vagy amiben nem bíztál. Gondolkozz ezen, hogy mit jelent az, hogy te Isten gyermeke vagy. Arra kérlek, hogy fogalmazd meg, hogy miben szeretnéd, hogy formáljon téged az Úr, mondjuk 2018-ban. Ilyenkor szoktunk ezen gondolkozni, hogy fogalmazd meg, kérlek, lehet, hogy most nem fog sikerülni ebbe az egy percbe, de ha gondolkozol, és ha beszélgettek esetleg erről az igéről, akkor gondolkozzatok, hogy kérhetjük az Úrtól, hogy Uram, én úgy szeretném, ha formálnál engem abba, hogy én már ideges vagyok. Vagy úgy szeretném, hogyha formálnál abba, hogy olyan könnyen elkeseredek. Vagy olyan könnyen megbántok embereket, vagy nem tudom, sok mindent lehet mondani. Vagy formálnál engem abba, hogy kitartóbb legyek. Hogy oda mehetünk az Úrhoz, mert ő akar formálni bennünket. És kérlek azért is, hogy fogalmazd meg azt, hogy mi az, amit neked kell döntened, amiben neked kell megtisztítanod önmagadat, amiben változnod kell. És amire nem mondhatod, hogy ezt majd az Úr, majd imádkoznak értem, és akkor az Úr elveszi, hanem neked kell dolgoznod. De tudnod kell, hogy ez csak akkor megy, hogyha ha reménység van az életedben. Ahogy jöttem idefelé, úgy imádkoztam, és fölírtam a mobiltelefonomban néhány dolgot, amik tisztátalanságot okoznak az életünkben. Csak szeretném ezeket felolvasni nektek, hogy ha valakiben van ilyen, akkor kérlek, hogy gondolkozz el a következő napokban, hogy mit tudsz tenni te azért, hogy ez ne legyen ott. De ezt nem azért kell tenned, hogy megfelelj az Istennek, hanem azért, mert az Isten gyermeke vagy. Azért, mert ő formált téged, és szeret téged. Ha van benned harag, az biztos, hogy tisztátalanná teszi az életedet. Az nem jó. De ettől még ugyanúgy szeret téged az Isten. Ha van benned keserűség, nem jó. De ugyanúgy szeret téged az Isten. Ha van benned megbocsátatlanság, nem tetszik az Istennek, és meggátolt téged egy csomó dologban, de ugyanúgy szeret téged az Isten. Ha van benned méltatlankodás, az nem tetszik az Istennek, és neked se jó, de ugyanúgy szeret téged az Isten. Ha van benned felháborodás, ha van benned sértődés, nem jó, de ugyanúgy szeret téged az Isten. Ha van benned reménytelenség, vagy feladás, vagy visszavonulás, nem tetszik az Istennek, és nem jó. De ugyanúgy szeret téged az Isten. De azt arra vár, hogy megtisztítsad magadat. És ezeknek az ellentetjei nem ugyanabban a sorrendben. Isten azt akarja, hogy szeretet legyen benned, hogy öröm legyen benned, hogy megbocsátás legyen benned, hogy hála legyen benned, hogy elégedettség, hogy béke, hogy elhordozás, hogy remény, és hogy nyitottság legyen az életedben. Ezt akarja Isten. És gondolj bele a koszos villára, hogy a büdös zoknira, hogy hát mi is ezt akarjuk, nem? Hát ki nem akarná ezeket a dolgokat? És mégis olyan nehéz. Néha dédelgetjük ezeket. És mégis olyan nehéz megtisztítani magunkat. De tudjátok, hogy a megtisztítás az emberi erőből nem megy. Csak abból megy, hogyha megérted az Isten fiúságodat, hogy Isten gyermeke vagy, ha megérted azt, hogy Isten akar téged formálni, és szeret téged. Én ezt kívánom mindannyiunknak az életében, hogy ez az ige, hogy azért, akiben megvan ez a reménység, hogy az Úr Jézussal fog találkozni, és az Úr formálja őt, hogy ez megtisztítja magát, mint ahogy Krisztus is tiszta. Imádkozzunk most! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked azért, hogy eljöttél erre a földre, az életedet adtad azért, hogy megtisztítsál bennünket, hogy esélyt adjál nekünk. Hálát adunk azért, hogy Istennek a gyermekei lehettünk. Hálát adunk ezért a gyermeki mi voltunkért. És köszönjük, hogy ez feltétel nélküli. Hogyha hozzád kötöttük az életünket, akkor mi a te gyermekeid vagyunk. És hálát adunk neked azért, amikor te nevelsz bennünket, amikor bátorítasz bennünket, amikor fenyítesz bennünket. Hálát adunk azért, hogy tudhatjuk, hogy te úgy tekintesz ránk, mint gyermekre. Hálát adunk neked ezért, Uram, és hálát adunk azért is, hogy formálsz bennünket. És Uram, az a vágyunk, hogy ebben a következő évben ne maradjunk ugyanazok, akik most vagyunk, hanem formálj bennünket, vezess bennünket. És köszönjük, Uram, hogy ezt te teszed. És kérünk téged, hogy mutasd meg nekünk, hogy hol vagyunk koszosak. Mutasd meg nekünk, hogy mi az, amit változtatnunk kell, és adj erőt, hogy megtisztíthassuk magunkat minden olyan dologtól, ami nem kedves előtted. És Uram, az a vágyunk, hogy ne bennünket lássanak az emberek, hanem téged lássanak meg. Azt az Istent, aki szeret bennünket, aki feltétel nélkül elfogad bennünket, és aki motivál bennünket. Uram, add, hogy meg tudjuk mutatni a világnak, hogy ki vagy te. Azon keresztül, hogy változik az életünk. Hálát adunk neked, Uram, ezért. Ámen. Ámen.